Portfolio Podcast Lab.
Üdvözlünk mindenkit! Ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje május 30-án hétfőn. A mai adás első részében arra keressük a választ, hogy hogyan áll Oroszország Ukrajnában, a háborús helyzetről ugyanis egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a napokban. A témával kapcsolatban Huszák Dánielt, a Portfolio globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük.
Azt lehet mondani, hogy az ukránoknak nyújtott segítség is valamennyire csökken, egyes ukrán alakulatoknak a motiváltsága is csökken valamennyire, kinyúltak azért a logisztikai útvonalak is valamennyire. Ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy az orosz fegyveres erők most kifejezetten egy olyan formációvá tudtak alakulni, ami fölényesen az ukrán fegyveres erők fölé tud kerekedni.
Ezután a rohamosan növekvő neobankról, az N26-ról lesz szó, ahol a pénzügyi felügyeleti szervek egy ellenőrzés során hiányosságokat tártak fel. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 30-ai adása. Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Egyes híradások szerint, mintha most jobban teljesítene Oroszország, más vélemények viszont továbbra is súlyos problémákról tudósítanak. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel, a Portfolio globál rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a Checklistben.
Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hol folynak most a legnagyobb harcok Ukrajnában, és milyen dinamikák jellemzik az elmúlt néhány nap harci eseményeit?
Hát most az látható nagyjából, hogy az orosz haderő az Luhanszk megye teljes elfoglalására próbál koncentrálni. Nagyjából úgy néz ki, hogy azért sikeresekten haladnak valamennyire ezek a műveletek, mivel az ukrán fegyveres erők azok most már csak egyetlen egy nagyobb várost ellenőriznek Luhanszk megyében, ez Szeverodonyanszk városa. Az is látszik, hogy a térséget szinte teljesen körülvették az orosz erők, egyedül délnyugat felé Liszicsanszk település irányába tudnak menekülni az ukrán haderők, illetve utánpótlást kapni, hogyha úgy döntenek, hogy minden erővel a város megtartására fognak koncentrálni. Most, hogy az összecsapások, a harcok az orosz és ukrán erők között Szeverodonyanszk körül, hogy fognak alakulni, az ugye nagy kérdés. Most az oroszok azok azt állítják, hogy az offenzíva az rendkívül gyors ütemben minimális veszteségek mellett halad, és közben az ukrán fegyveres erők azok visszavonulnak Szeverodonyanszk térségéből. Most arról is lehetett orosz híradásokat olvasni, hogy már a város központjába is bejutottak az orosz fegyveresek, közben pedig ukrán, illetve nyugati hírforrások azok arról adnak hírt, hogy a város körül nagyon-nagyon intenzív az ukrán ellenállás, hogy az oroszok nagyon súlyos veszteségeket szenvednek, nagyon komoly problémáik vannak talán is a morállal, és alapvetően a városért folytott harcok azok úgy fognak kinézni, mint amit Mariupolban is láthattunk, tehát egy nagyon hosszú, nagyon elhúzódó és nagyon véres küzdelemnek kell beszámítani a város térségében. Nagyjából a konszenzus az egyébként úgy látszik, hogy az orosz fegyveres erők azok a Szeverodonyanszk külvárosába valóban bejutottak. Független információ arról nincs, hogy belvárosba is bejutottak volna, illetve az látszik, hogy mindkét oldalnak azért vannak komoly veszteségei.
Mik a legutóbb megfogalmazott hadi célok Oroszország részéről? Pont ezeknek a városoknak a gyors bevétele lenne a cél, vagy van még ezen kívül egyéb fontos cél, amit ők megfogalmaztak?
Hát azért alapvetően az látszik, hogy az, amit az oroszok megfogalmaznak, mint hadi cél, az igencsak felületes, hogy így fogalmazzak, másrészt pedig változik. Azt lehetett látni, hogy az, hogy az orosz offenzíva az nagyjából Ukrajna keleti részére koncentrálódik, az már egy ideje fennáll, tehát mióta ugye Kijevnek az elfoglalását feladták az oroszok, azóta deklaráltan az a fontos, hogy Ukrajna, mert hogy a Ukrajna keleti részében található úgynevezett szakadár népköztársaságokat, a Luhanszki és Donyecki népköztársaságot, ahogy ők fogalmaznak, felszabadítsanak teljes egészében, mivel ugye ezeket a megyéket korábban megosztva irányította az oroszajkú szakadár önkormányzat, hogy így fogalmazzak, illetve az ukrán fegyveres erő és a Kijev lojális politikai erők. Most Szergej Lavrov külügyminiszter az a hétvégén pont adott egy interjút az oroszok hadi céljairól, nagyjából az látható, hogy kommunikációs narratíváját tekintve nem sokat változtak az orosz hadi célok az offenzíva kezdete óta. Továbbra is ezt a náci mentesítést emlegette, az orosz kisebbség védelmét Ukrajnában, Ukrajna demilitarizálását, illetve, ahogy ő fogalmazott, a szakadár népköztársaságoknak a felszabadítását. Az látszik, hogy azért alapvetően február 24-én indult invázió kezdete óta annyira nem változtak a kommunikációs narratívája tekintve az orosz célok, viszont azért azt látjuk, hogy műveleti szinten megváltoztak valamennyire. Tehát az is látszik, hogy egy Kijev elfoglalásának a műveleteit feladták, aztán Harkiv térségéből is valamennyire kivonultak, magát a várost azt teljes egészében elhagytak, és már csak néhány települést irányítanak Harkiv megyének a délkeleti részén, de egyébként most tényleg Luhanszk elfoglalása cél, és aztán utána vélhetően pedig a Donetsz megye teljes elfoglalása lesz a következő fontos prioritás.
Helyes az az értelmezés, mely szerint Oroszország valamilyen mértékben, mintha rendezte volna sorait, és több sikert ér el mostanában Ukrajnában, mint mondjuk a háború első 2-2,5 hónapjában.
Hát, hogy te is mondtad, azért elég vegyes a kép, illetve egymásnak igencsak ellentmondóak a nyugati és ukrán, illetve az orosz híradások az offenzíva alakulásáról. Azért azt fontos tisztázni, hogy az offenzíva korai szakaszában is azért voltak olyan térségek, ahol gyorsan haladt az orosz haderő, például Herszon régióban, illetve az Azovi-tenger partszakaszán. Ugye Kijev és Harkiv elleni offenzíva volt az, ami nem hogy nagyon lassan haladt, hanem ugye végeredményében kudarcot vallott. De azt lehet látni, most is igencsak vegyes a kép. Tehát azt látjuk, hogy Luhanszk megyében, ahol koncentráltan támad az orosz haderő, azért érnek el harci sikereket. Ez is mutatja azt, hogy most már csak egy olyan város van a térségben, amit Ukrajna ellenőriz. Azt, hogy ez mennyiben köszönhető annak, hogy úgymond rendezték a soraikat, szerintem ez megint egy viszonylag komplex kép. Azt kell látni, hogy az orosz haderő, ami most Ukrajna keleti részében tevékenykedik, azért igencsak más nexusban tartózkodik ott, mint mondjuk azok a katonák, akik Kijev térségét támadták. Tehát vegyük például azt, hogy a háború korai szakaszában ez már bizonyított tény, hogy nagyon kevés orosz katonát informáltak arról, hogy ők Ukrajnában fognak harci cselekményükben részt venni, egészen az utolsó pillanatig. Ebből az következett, hogy számos orosz katonának a harci morálja az nagyon alacsony volt, és tömegesen láttuk azt, hogy ők elhagyják harctéren az eszközeiket, harcjárműveiket, és egyszerűen elsétálnak a fronton arról, hátrahagyva minden gyakorlatilag az ukrán fegyveres erőknek. Voltak ugye logisztikai problémák, és erről is kell beszélni. Üzemanyagellátás területén jelentkeztek ezek elsősorban. Most azt lehet látni azért, hogy az Ukrajna keleti részében zajló műveletek, azok logisztikailag sok szempontból az oroszoknak kedveznek, mivel sokkal közelebb találhatók az úgynevezett szakadár népköztársaságokhoz. És hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a nyugati fegyverszállítmányokat mondjuk milyen irányból hozzák be a térségbe, azért az látszik, hogy az ukránoknak jóval hosszabb logisztikai útvonalaik vannak most a régióban, mint mondjuk az oroszoknak a határól, illetve az úgynevezett népköztársaságok területéről tudnak teljesíteni viszonylag ilyen rövid logisztikai útvonalaknak köszönhetően üzemanyag, illetve más utánpótlás ellátási műveleteket is. Az is látszik azért, hogy talán azt lehet mondani, hogy tényező az is, hogy talán az ukránoknak biztosított fegyveres segítség, illetve egyes alakulatok motiváltsága sem olyan jó már, mint a háború korai időszakában. Tehát azért azt lehetett látni, hogy amikor Oroszország támadás lenne Ukrajna ellen, akkor volt egy nagy fellendülés Ukrajnában is, illetve az őket támogató a nyugati országokban is, ami mind anyagilag, mind fegyveresen, mind pedig ugye komplett önkéntesek az ezreiben, meg nyilvánult, hogy Ukrajnában mentek harcolni. Például az Ukrajna támogató külföldi önkénteseknek a soraiban azért végbe ment egy igencsak komoly átrendeződés, nagyon sokan hazamentek, nagyon sokan elestek a harcokban, nagyon sokan nem is jutottak el egyáltalán a frontvonalra közülük. Tehát itt azért elég van tapasztalható egy olyan kép is, hogy azért az Ukrajnának nyújtott támogatásban is talán egy kis intenzitás csökkenés lehet megfigyelni. Ha megnézzük azt is például, hogy a nyugati országok által felajánlott fegyverszállítmányok, azok milyen intenzitásúak voltak a háború első néhány hetében, és milyen intenzitásúak most, azért itt is lehet egyfajta különbséget megfigyelni. Gondoljunk bele abba, hogy az első néhány hét során csak az Egyesült Államokhoz majdnem 20 000 páncéltörő fegyvert küldött Ukrajnában. Ennek a segítségnek azért volt egy olyan dinamikája, ami hosszú távon nem fenntartható. Azt lehet mondani, hogy az ukránoknak nyújtott segítség is valamennyire csökken, egyes ukrán alakulatoknak a motiváltsága is csökken valamennyire, kinyúltak azért a logisztikai útvonalak is valamennyire. Ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy az orosz fegyveres erők most kifejezetten egy olyan formációvá tudtak alakulni, ami fölényesen az ukrán fegyveres erők fölé tud kerekedni. Alapvetően ez egy nagyon komplex és sok tényezős helyzet, aminek a kifutása azt még nem lehet most látni.
Mi lehet annak az oka, hogy brit hírszerzési jelentések szerint Oroszország óriási veszteségeket szenvedhet közép és alacsonyabb rangú tisztjei között? Erről lehet tudni valamit?
Ugye a brit hírszerzés az alapvetően azt mondja, hogy az orosz haderő az viszonylag alacsony számú, jól képzett tiszthelyettes alatiszttel rendelkezik, és ezért kevésbé tapasztalt, fiatal tisztek vezetik a kisalakulatokat és a harci csatorán. Tehát konkrétan arról van szó, hogy ellentétben mondjuk egy amerikai haderővel nem azt látod, hogy egy lövész rajt mondjuk egy 10-20 éves katonai tapasztalattal rendelkező őrös nevezet, hanem mondjuk egy 19-20-23 éves hadnagy, akinek úgy minimális harci, illetve katonai tapasztalata van, függetlenül az ő képzettségét. A brit hírszerzés arról is számutat, hogy még a magasabb rendfokozatú, magasabb beosztású tisztek is ott vannak a frontvonalon, szerintük azért, mert egyfajta személyes felelősséget érznek a műveleti sikerek elérése iránt, ezért mind fiatalabb, alacsonyabb rendfokozatú tisztek, mind magasabb rendfokozatú tisztek állományában azért nagyobb veszteségeket szenvednek az oroszok. Ugye van egy olyan ukrán jelentés is, mely szerint 9 orosz tábornokot öltek már meg az ukrán fegyveres erők az orosz offenzíva kezdete óta. Ugye erről még csak 2 darab tábornok halálát erősítették meg az oroszok, de ez is azért elégségesnek mondható. Tehát azért az látható, hogy mind az alacsonyabb, mind a magasabb rendfokozatú tisztek között vannak azért veszteségek az orosz oldalon.
Az előbb már említetted a morál kérdését az orosz haderőben. Ez milyen most, és hogy próbálják pótolni a veszteségeket?
Hát ismét ez a probléma, ugye, hogy teljesen ellentmondó híreket látunk a dologgal kapcsolatosan. Ha az orosz híradásokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt folyamatosan előre menetelő katonákról vannak hírek, akik állandóan érik el a harci sikereket az ukránok ellen. Az ukránok pedig olyan híreket adnak ki, melyek szerint az oroszok komoly morálbeli problémákkal küzdenek. Most például pont ma volt egy hír, ami arról szólt, az SBU, az ukrán belbiztonsági szolgálat adta ki egy telefonbeszélgetésre hivatkozva, ami arról szólt, hogy zendülés volt egy orosz gyalogsági alakulatnál, és ott megjelent egy tábornok, aki nagy vonalon beszélni akart a kiskatonákkal, hogy kicsit motiválja őket, és majd megölték egy kézgránátos támadással. Az ukránok azok ilyeneket közölnek. Nyilván ezt nem tudjuk független forrásból megerősíteni. Tehát azt lehet azért látni, hogy nyilván az ukránok is egy kicsit felnagyítják azért az orosz fegyveres erőkben tapasztalható problémákat, de az is tény, hogy a háború eleje óta megfigyelhető az, hogy egyes alakulatnál tényleg vannak gondok a morállal, most éppen más miatt, mint a háború elején. Háború elején ugye az volt a fő probléma, hogy az oroszok már azt úgy értelmezték a dolgot, hogy átverték őket a vezetőik, mert nem mondták meg nekik, hogy háborúban mennek a Ukrajnába. Most pedig az a gond, hogy egyes alakulat hatalmas nagy veszteségeket szenvednek, és azért érzik úgy, hogy elárulták őket. Én szerintem van ezeknek a hírközléseknek valamikor a realitása, de valószínűleg a háború után fogjuk tudni csak azt összegezni, hogy ezeknek a hírszerzési jelentéseknek konkrétan hány százaléka volt ténylegesen 100%-ban valós és megbízható. A veszteségek pótlására kitérve annyit tudok mondani, hogy ezért az látszik, hogy valamilyen szinten szép csendben elindult egyfajta mondhatni általános mozgósítás felé orientálódó gondolkodás Oroszországban. Ez abból látszik például, hogy elkezdték mozgósítani a raktáron fel lehető T-62-es készleteiket. Ezek olyan harckocsik, amelyek kifejezetten régi 60-70-es években készült harcjárművek, melyeket a 80-as években modernizáltak, de annyi az érdekesség ezekkel kapcsolatosan, hogy ezek a harcjárművek tartalékos alakulatokhoz vannak beosztva. Ugye hivatalosan valószínűleg eddig nem mozgósították a tartalékos állományt, csak hivatásos katonák, az aktív állomány harcol Ukrajnában, olyan katonák, akik ugye full-time-ban az orosz fegyveres erők állományát képezik, de hogyha tartalékosokat is mozgósítanak, az azt jelenti, hogy akkor már ilyen módszertonnal is próbálják utolni a veszteségeiket az oroszok. Hivatalosan egyébként a magyarázat a T-62-esekre orosz részről az, hogy ezek a harcjárművek, ezek a szakadárerőknek mennek, és nem is az orosz állomány kötelékében fognak harcolni. Nem tudjuk, hogy ebből konkrétan mi az igaz, de az is látható egyébként, hogy az orosz fegyveres erők megbízásából tevékenykedő emberek körében is egyfajta toborzás indult el, tehát vannak képek, felvételek, beszámolók arról is, hogy az oroszok egy nagyobb számú zsoldost próbálnak mozgósítani Ukrajnában, és arról is, hogy a fegyveres erők szerződéses állományát, és megpróbálták bővíteni például új toborzó irodákkal, toborzó kampányokkal Oroszország területén.
Mik azok az események, amiket a következő napok tekintetében különösen figyelni kell a háborúval kapcsolatban?
Hát először is, hogy említettem, a Szeverodonyeck elleni offenzíva lesz az érdekes, hogy sikerül-e egy gyors támadással elfoglalni az egész várost az orosz fegyveres erőknek, vagy pedig valóban egy Mariupolhoz hasonló vérfürdő és hosszas harc lesz ott a város térségében, ugyanis ezzel gyakorlatilag Luhanszk megyei teljes egészében elfoglalják az oroszok, ami azért egy jelentős sikerként értékelhető az orosz fegyveres erők számára. Ezután pedig valószínűleg akkor megindítják teljes egészében az offenzívát a Donyeck megye elfoglalására. Ott az első nagyobb célpont az Bahmut városa lehet, amit már támadásot tart az orosz tűzérség, illetve az orosz légierő, és valószínűleg, hogyha sikerül elfoglalni Szeverodonyecket valóban gyorsan, akkor észak-keleti irányba is be tudják keríteni a Donyeck medencét, illetve Izium felől északról is adott esetben. A másik fontos hír pedig a napokban az lesz, hogy az ukránok kértek rakétatűzérségi eszközöket az őket támogató nyugati országoktól. Ugye most arra megy a dilemmázás, hogy az Egyesült Államok segítse-e ki az ukrán fegyveres erőket M270-es rakétasorozatvetőkkel, vagy esetleg HIMARS rendszerekkel. Azt kell ezekről a rakétasorozatvetőkről tudni, hogy ezek lényegesen modernebbek, precízebbek és ütőképesebbek, mint azok a rakétasorozatvetők, amelyeket láthatunk most az orosz-ukrán konfliktusban. Ugye nagyjából mindkét oldal hasonló eszközket használ, ugye a BM-21-es rakétasorozatvetőt, illetve a BM-30-as sorozatvetőt lehet látni nagyobb számban a konfliktus során, illetve kisebb számban kaptak egy cseh rakétasorozatvetőt is az ukránok Csehországtól, viszont technológiai színvonalát tekintve ezek azért régebbi eszközök. Tehát azt kell látni például, hogy ezek egyetlen nincsen bennük semmilyen irányított technológia, egyetlen nem precíziós eszközök, sok esetben még akár számítógépes tűzvezető rendszerük sincsen, manuálisan kell például célra irányítani ezeket a régi rakétasorozatvetőket. Ezek szemben egy amerikai rendszeren mondjuk van számítógépes tűzvezető rendszer, gyorsabban újra töltetők, könnyebben kezelhetők. Adott esetben például az M270-es, az nagyobb páncélvédettséggel is rendelkezik, mint mondjuk egy BM-21-es. Sok szakértő úgy látja, hogy ha Amerika valóban úgy dönt, hogy rakétasorozatvetőkkel támogatja az ukrán fegyveres erőket, ez jelentős segítség lesz nekik, de hát másik oldalról pedig mérlegelni kell annak a kockázatot, hogy mi van, hogyha az orosz fegyveres erők mondjuk működőképes állapotban elfoglalnak egy HIMARS rakétasorozatvetőt, ugyanis ez egy olyan fegyverrendszer, ami jelenleg a világ legmodernebb rakétasorozatvetője, és számos NATO ország éppen most ámpirédel ezekre a rendszerekre, és hogyha egy ilyen működőképes állapotban orosz kézre kerül, az egyrészt azért kockázat, mert a NATO országok védekezését is gyengítheti, másrészt pedig mi van akkor, hogyha lemásolják az itt megtalálható technológiákat, és mondjuk az saját orosz, most már azért ideje múltnak nevezhető rakétasorozatvető rendszerekbe beépítenek egy amerikai fejlesztéshez hasonló tűzvezérlő rendszer. Ezt a kockázatot mindenképpen mérlegelnie kell Washingtonban a döntéshozóknak, mielőtt egy ilyen technológiával ukrán segítségére sietnek.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Dani, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen, én is, Gábor, köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, és kellemes napot kívánok.
Komolyabb média figyelmet kapott mostanában az N26, mely az egyik legsikeresebb neobank Európában. A szabályozói hatóságok ugyanis számtalan működési hiányosságot tártak fel. A témával kapcsolatban itt van velünk Tonács Attila, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzője. Szia Attila, üdvözöllek a Checklistben!
Üdvözlök én is minden kedves hallgatót!
Honnan indult és hogy lett Európa egyik vezető neobankja az N26? Mitől különleges ez a pénzintézet?
Az N26 egy neobank, egy digitális bank. Elsőként indított Európában kizárólag digitális csatornákon banki szolgáltatást. Eredetileg az alapítók egy prepaid hitelkártyát indítottak el Európában, ez 2013-ban volt. Ez egy startup volt, az volt a lényege, hogy serdülőkorú fiataloknak fejlesztettek egy applikációt, illetve egy hitelkártyát bocsátottak ki számukra, és tulajdonképpen a szülők bele tudtak látni a fiataloknak a pénzügyeibe. Hát természetesen ez nem nagyon tetszett ennek a korosztályú fiatalságnak. Így nem is használták annyira, de a szülők az üzletemberek legnagyobb meglepetésére azzal szembesültek, hogy imádják a megoldást, elkezdték használni a költségeik kezelésére, illetve pénzküldésre. Rendkívül kényelmes volt, átlátható, és ekkor még nem létezett digitális banki alternatíva. Óriási potenciált láttak benne, és át is nevezték a szolgáltatást, ekkor lett Number 26, egyébként a Rubik kockát alkotó 26 kisebb kockára utal ez a név. Később N26 lett, megkapta a banki engedélyt, és azóta tulajdonképpen hasít most már megtakarítási szolgáltatásokkal, illetve biztosítási termékekkel is.
Mekkora az N26 mérete a Magyarországon is jelenlévő Revoluthoz képest, csak hogy tudjuk mihez viszonyítani?
A Revolutnak sokkal nagyobb az ügyfélbázisa. Ha jól emlékszem, 15 millió körül van, az N26-nak 7 millió. Azonban több év is volt, amikor az N26-nak nagyobb ütemben, gyorsabb ütemben nőtt az ügyfélbázisa, mint a Revolutnak. Annyit érdemes megjegyezni, hogy említetted te is a Felkonfban, hogy voltak összetűzések a szabályozói hatóságokkal. Emiatt arra lehet számítani, hogy a következő években lassabban fog nőni az N26-nak az ügyfélbázisa. Erről majd még később beszélünk.
Milyen hiányosságokat tártak fel a működésben a szabályozó szervek?
Elsősorban pénzmosással kapcsolatos dolgok voltak. Főként IT monitoring beli hiányosságokat tártak fel, amiket a banknak azonnal meg kellett változtatnia. Az előírás tartalmazta azt, hogy a hitelintézetnek még egyszer le kell ellenőrizni a felhasználói egy jelentős részének a személyazonosságát, hogy így ki tudják szűrni a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket. Illetve volt egy hacker támadás is, aminek következtében bűnözők sikerrel emeltek el jelentős összegeket ügyfelektől. Erre reagálva később a bank létrehozott egy kiberbiztonsági labort Bécsben, ami azért jelzi, hogy komolyan igyekszik venni a bank egyes területeket, amikben hát így nyilván az ügyfélbázis bővülésével, meg a népszerűség növekedésével azért felmerülnek eleinte hiányosságok, de hogy ezeken igyekszik változtatni.
Mennyire jellemzőek ezek a hibák? Ezt azért kérdezem, mert ugye a napokban írt egy cikket az N26-ról, de nemrég megjelent egy másik cikket is a Portfólión, amiben ígéretesnek induló, de aztán elbukó fintech cégekről volt szó. Vannak-e jellemző hibák, melyek a fintech cégek bukását okozzák?
Természetesen több ilyen is van. Elsőként lehetne említeni azt, hogy elég szigorúak ezen a területen a szabályozások, a törvények, sokszor kiszámíthatatlan is, hogy hogyan fognak változtatni a hatóságok ezeken a törvényeken. Vannak olyan szolgáltatások is, kriptót tudnám említeni, ami még ilyen szabályozói szürke zónában van. Hogyha később esetleg a hatóságok hoznak egy olyan törvényt, ami miatt ez illegalitásba szorul, akkor nyilván a szolgáltatásnak is lőttek. Tehát nagyon fel kell készülni egy adott ország pénzügyi szabályozásaiból, hogyha egy fintech céget szeretnénk sikerre vinni, mert érhetnek azért meglepetések. Ott lehet még az, hogy mindenképpen olyan befektetőt kell választani, amelyik szakmailag is ott van. Tehát, hogy nem elég az, hogy csak egy finanszírozó áll be a projektünk mögé, mert ez egy nagyon összetett, nagyon komplex terület a fintech, és jó, hogyha van mögöttünk egy tapasztalt szakember az iparágból. Amit még szintén érdemes megemlíteni, és itt jöhet képbe az N26, hogy sok fintech cég arra törekszik elsősorban, hogy javítson a felhasználói élményen, a funkcionalitás kiemelkedően magas szintű legyen, viszont eleinte nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy jövedelmező is legyen a vállalkozás, ami valahol egyébként érthető, tehát hogy nyilván arra használják ezeket a forrásokat, hogy nőjenek, bővítsék az ügyfélbázist, és úgy gondolják, hogy később majd ráérnek profitábilis pályára lépni.
Az N26 is brutális méretű veszteségeket termel. Igen. Mit mondanak erre a cégnél?
Hát egy érdekes válasz hangzott el ezzel kapcsolatban a cégvezetőtől. Azt mondta, hogy a profitabilitás egyelőre nem tartozik a legfontosabb mérőszámaik közé. Hát Igen, ez érdekes, érdekes kijelentés. Én azért azt gondolom, hogy a későbbiekben majd tudnak olyan termékekkel is kijönni a piacra, amikkel el tudják majd érni a megfelelő jövedelmezőséget, hiszen láthatjuk, hogy azért javult, kevesebb veszteséget termel most már az N26, mint két évvel ezelőtt.
És akkor figyelembe véve ezeket a hiányosságokat, amiket feltártak a felügyelőszervek, és a brutális méretű veszteséget is, amit termel jelenleg a cég, ezekből milyen következtetéseket lehet levonni szerinted az N26 tekintetében? Van az ügyfeleknek aggódni valójuk?
Én azt gondolom, hogy nincsen. Már korábban is említettem, hogy az N26 megpróbál eleget tenni a hatóságok kérelmeinek. Ráadásul elég stabil intézményi védőháló is van körülötte. Az N26 számláin lévő pénzeszközöket 100 000 euróig biztosítja a német betétbiztosítási rendszer, tehát védi ezeket a betéteket. Ez azért megnyugtató.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Tonács Attila, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Attila, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Én köszönöm.
Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 30-án hétfőn. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. A mai adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma, Forrás Dávid és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!